Beavatás a zenébe.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A zenei házasságok mai műsorában a példakép jelentőségének, fontosságának témáján indulunk el, de sokfelé halad ez a beszélgetés is, egy énekművész házaspárral. A stúdió vendége Tokodi Ilona, Kossuth Díjas operaénekes, és ugyancsak énekművész férje, Muskát András. Ilona, amikor elkezdted a pályádat, hát akkor még óriási egyéniségek mozogtak akár a Magyar Állami Operaház színpadán, de akár szerte a világban. És ezt folytatva, amikor ti megismerkedtetek, tulajdonképpen András, neked egyfajta példakép és mester volt Ilona, tehát mindenféleképpen így kezdődött az életetek. Tehát akkor kezdjük az egyszerű kérdéssel, mit jelent számotokra a példakép?
Úgy gondolom, hogy zenészek és énekesek és előadó művészeknek kötelező, hogy legyen példakép. A gyökereinket nem tagadhatjuk meg, a mai napig sem tagadom meg. Tehát az, hogy legyenek olyan művészek az életemben, akikre felnézek. De nekem nagyon sok volt, mert ugye én a rádió gyereke vagyok, és a televízió gyereke vagyok, én így szoktam mindig mondani, mert az Orion rádió volt, az a pici kis táska rádió, amit az édesapámtól kaptam, egy óriási nagy dolog volt, az egy nagy iskola volt nekem. Éjjel-nappal fülemen volt. Akkor még voltak ezek a vidéki opera közvetítések, azokat is mindig meghallgattam. Minden hétvégén volt valami opera közvetítés, vagy hangverseny közvetítés. Tehát gyakorlatilag én minden nevű voltam ott, és tódult a zene az Orion rádióból. Tehát nekem ez volt az alap, és akkor ismertem meg, és elkezdtem levelezni például a rádió szerkesztőjével, Kertész Ivánnal. Mert engem érdekelt, hogy ez az opera, amit nem találtam az operák könyvében, amit az édesapámtól kaptam, hogy miről szól ez az opera, és engem rettenetesen érdekes, és állandóan leveleztünk. Visszatérve, hogy kiket hallgattam, mindenkit, tehát az olaszokat, a nagy olaszokat, főleg tenoristákat, Caruso, Beniamino Gigli, Aureliano, Pertile, de hát aztán jöttek persze a hölgyek és a Maria Callas, Renata Scotto, Renata Tebaldi, és akkor jöttek a nagy magyarok, akiket később, amikor az operaháznak a tagja lettem, megismertem. Ilosfalvi, Simándi. Sőt, amikor nagyon érdekes történet, most eszembe jutott, hogy amikor az Ilosfalvival találkoztam először, végzett hatalma volt a szabadtérin, én voltam Leonora, és ő meg Donálváró. És akkor jött haza ő Németországból, és akkor azt mondja, te vagy az a kislány, mert a nevemre emlékezett. Szóval te vagy az a kislány, aki írt nekem, és másnap odahozta, azt borítékkal együtt elrakta, az operaház királyának. Én úgy írtam alá. Tehát én rajongó is voltam. És ez a rajongás nem csak a művésznek szólt, nem csak az énekesnek, hanem a zenének. Csak mindig kellett valaki, aki ezt megtestesíti. És akkor később Simándi József is kedves volt, nagyon aranyos volt hozzám, művel és énekeltem még gyerekkoromban, főiskolás koromban a Bánkban, második felvonását a Szombathelyi Izeumban. És akkor jöttek a személyes ismerettségek ezekkel a nagyművészekkel, Házi Erzsébet, Takács Paula, Szecsődi Irén, Déri Gabriella, László Margit, Andor Éva, és hát sorolhatnám még, mert mindegyik olyan volt nekem egy ikon. Hát mindegyikre úgy néztem föl, ugyanis ezek az énekesek, előadó művészek, azt figyeltem, hogy a szakmának a csinyát, binyát tudják. Ugye mi nem csak zenészek vagyunk, hanem mi színészek is vagyunk. És én nekem mindig azok voltak a kedvenceim, akik úgy beleültek a szerepbe, és beleélték magukat, és azt mondtam, hogy édes Istenem, hogy egyszer én is itt ott lehetnék a színpadon, és így beleélhetném magamat, mert csak így érdemes odaadni mindenemet. És ezek a művészek azok voltak, tehát én ezért néztem föl, és azokra az ikonikus művészeket találtam meg mindig, akiktől rengeteget tanultam. Például az első csodálatos élményem volt Berdál Valéria, aki az én tanárom volt. És én behívtam, hogy ő legyen az én tanárom a konzervatóriumban. Mindig a diák találja meg a megfelelő tanárt. Ez így van, nem fordítva. És ő megtanított engem, a Berdál Valika, akkor tanított még a konzervatóriumban, amikor még énekelt szerepeket a Szegedi Nemzeti Színházban. A Vaszi korszak, hát az mekkora volt. Összetartott egy csodálatos csapatot, és mindegyik nagyszerű muzsikus volt, nagyszerű színész volt, nagyszerű előadó művész volt. És a Vali nekem nem csak az énektechnikát tanította, hanem egyszerre az előadó művészetet. Nekem volt egy lelkesedésem, de hát azt úgy be kell faragni, mert az apám mindig mondta, azt mondja, van a nyers gyémánt, kislányom, az nem akkora érték, mint hogyha faragsz belőle. Minél többet faragsz a gyémánton, annál értékesebb. És ezt én megjegyeztem, és ez egy óriási útravaló volt nekem. Ez is. Tehát, hogy a Berdával ez nekem meg tudta mutatni előadó művészetet, és meg tudta mutatni azt, hogy kislányom, nem úgy, mert akkor sportoltam, nem úgy mész föl, mint egy sportoló a színpadra, amikor megjelentsz a közönség előtt, nagy léptekkel, meg odavágod magad. Nem, kislányom, szépen fölmégy a színpadra, egyenes tartással, meghajolsz, ha tudsz, pukkedlizel, és gyönyörűen vonulsz, és ezt gyakoroltatta velem. Tehát a részletekbe is belement, tehát én már úgy mentem a Zeneakadémiára, hogy én ezeket már tudtam, és ez egy óriási dolog volt. És ez biztos vagyok benne, hogy a Jóisten és az univerzumnak a segítsége, meg a szüleimé.
Az említett sok példakép közül idézzük Ilosfalvi Róbertet, aki felvételünkön ugyan nem az említett Végzett hatalma operában, hanem az Otellóban énekel együtt Tokodi Ilonával. Desdemona és Otelló kettősét hallgatjuk a harmadik felvonásból, Tokodi Ilona és Ilosfalvi Róbert mellett a Magyar Állami Operaház ének és zenekarát Kórodi András vezényli.
Hogy
A példaképek jelentőségéről, illetve a példakép választás fontosságáról beszélgetünk a Tokodi Ilona, Muskát András énekművész házaspárral.
Ez mennyit változott, András, már csak akkor, amikor te elkezdted a pályát? Mert hogy ez a hozzáállás szerintem folyamatosan változik.
Ez pontosan így van. Én egy kicsit, igen, hát más generáció vagyok, egy fiatalabb generáció, és nekünk már ilyen igazi élményeink, amiről az Ilona beszélt, nem nagyon volt. Persze voltak egyéniségek, és ezeket a lehetőségeket megragadtuk akkor. Én Szigetvár mellett nőttem föl egy kis faluban, apukám Somogyapáti volt körzeti orvos, és nagyon sokszor megtehettük azt, hogy a Pécsi Nemzeti Színházba elmentünk egy előadást megnézni, akár drámát, vígjátékot, de ha volt opera, akkor is, hogyha jöttek ilyen egyéniségek, mint Gregor József például Don Pasquale-ban, akkor amikor tehettem, az összesre elmentem. Nekem ezek a dolgok így kezdődtek, így lopozott be az életembe az operének, és én 10 évig hegedültem, 8 éves koromtól 18-ig, de apukám megfertőzött az énekléssel, mert ő az orvoslás mellett egy nagyon komolyan kiművelt tenorista volt. Nem tudom, hogy miért nem választotta azt a szakmát, mert Tito Skipánál tanult. Nironának a zongorája fölött föl van téve a barátságunk emlékére. Ricordo di amicizia Tito Skipa Giuseppe-nek, tehát édesapámnak Muskát József volt, és én gyerekkorom óta hallgattam ezeket a nagy tenoristákat, ennek ellenére, hogy én hegedültem. És a példakép itt jön be, az, hogy természetesen édesapám volt mindenben a példaképem, a tanulásban, a férfiasságban, a humorban, mint családfő is ő volt a példaképem, de közben mivel hangosan hallgatta ezeket az óriási nagy tenoristákat, talán az apámnak a szavaival élve megfertőztem, a gyereket mondta, csak akkor még nem tudtam azért fiatalon, hogy van hangom, csak olyan 16-17 évesen a mutálás után derült ki, hogy hoppá, én is ezeket ki tudom énekelni, ezeket a magas hangokat, és akkor azt mondta édesapám, hát akkor próbáld meg, kisfiam.
Muskát András édesapjának tiszteletére hallgassuk az említett mester Tito Skipa hangját egy nápolyi dalban. Salvatore Gambardella O Marinariello című művét énekli Tito Skipa, mellette a milanoi Scala zenekarát Dino Olivieri vezényli.
Sure.
A zenei házasságok mai vendége a Tokodi Ilona, Muskát András énekművész házaspár.
De hogy az egyéniségekre és a példaképpen visszatérve, hogy enélkül nem tud elindulni szerintem, ez az én véleményem, egy fiatal, hogyha nem tűz ki egy olyan elérhető, de egy olyan csúcsot maga elé, mint amit mondjuk egy Luciano Pavarotti vagy egy Andrew Caruso befutott, nem kell azt elérni, csak azt ki kell tűzni. Tehát az, hogy lássa azt, hogy mi felé kell menni. És milyen stílus kell, mi kell hozzá ahhoz, hogy ilyen remek énekes legyen, az általános műveltség, a zenetanulás, amit mondtam, hogy nagyon fontos az, hogy hangszert tanuljunk. Uh-huh. Most énekesről beszélek, az, hogy legyen alapja. Tehát amikor tanítottunk mi Pécset, akkor láttuk azt, hogy micsoda különbség van az olyan növendék között, aki tanult zenét, akár csak 5 évig, és aki nem tanult. Óriási muzikalitásbeli különbségek voltak. Kicsit most elmentem a példaképről, de ott már a fiataloknál már nem láttam azt, amit nálam megvolt. Megkérdezte az Ilona, volt ilyen közös órájuk, hogy kik a példaképeid, és akkor tulajdonképpen a felen azt mondta, hogy neki nem.
Hogy mondtak neki, egy modern énekes.
Vagy egy modern énekest, amikor nem olyan kultúrával énekel, mint ezek a régiek, amiket említettünk. Tehát a szülők is meghatározóak, azik is példát tudnak abban mutatni, hogy a gyerek merre fele fejlődjön szellemileg, lelkileg, muzikalitásban, zeneileg. Nekünk is példaképnek kell lenni. És itt van nekünk a legfontosabb küldetésünk, hogy a mai világban, ha csak egy pillanatra is, de egy szoborszerű példaértékű emberek legyünk, hogy ez, ami az Ilonának az életében megvolt, hogy ha fölment a színpadra, amikor 76-ba bekerült az operát, ott volt egy Melis, ott volt egy Simán Dióska, ott volt egy Réti József, stb. De ha valaki igényes akar lenni, az még mindig megtalálja azt a lehetőséget, és azt a mestert, amit az Ilona Berdával Rikáról beszélt, hogyha nagyon-nagyon koncentrált, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, szakbarbár akar lenni. Tehát egy igazán jó énekes, operaénekes, dalénekes, csak akkor tud kifejlődni a mai világban, hogy a szakbarbár. Hogy nagyon belebújik, és bezárkózik, és magára csukja az ajtót, és kutat, és nézelődik, és mindig az utolsó pillanat, hogy nekünk is, Ilonának is együtt élünk már 22 éve, hogy mindig legyen erőnk és igényünk arra, hogy a fejlődésnek a kapuja az mindig nyitva legyen.
Tanár feladata ez. Az, hogy én hallgattam mindenféle zenét, és azt kiszűrtem magamnak, hogy mi az, ami nagyon szép, és ami nagyon tetszik, de valahol a zene tanulása. Próbáltam még ezt is mondani, és most is, hogyha kerül hozzám valami fiatal, akkor próbálom azt mondani, hogy igen, szakbarbár, ahogy az András mondta, de az úgy értendő, hogy nem csak az éneklésre figyel Persze. az ember így, mint egy ló, hanem az egész zenei világra, tehát az instrumentális zene az éppen olyan fontos, sőt, sokszor fontosabb, sokkal többet tud az ember tanulni. Mi például most nagyon sokat hallgatunk szimfonikus darabokat, annyira zongoristákat, teljesen oda vagyunk, például a Rudolf Buchbinderi, azt mi felfedeztük, és mi képesek vagyunk kijutazni külföldre, és vagy például Szokolovra is kiszoktunk most utazni, ha éppen utcán. Nincsen itt Magyarországon, tehát Grigori Szokolov is csodálatos zongorista, sőt, hát akkor még tovább megyek. Amikor színpadon nekem problémám volt egy jelenettel, akkor elkezdtem lapozni, mondjuk én festőnek készültem, mert gyerekkoromban versenyeket nyertem, különböző rajzaimmal, és én nagyon szerettem mindig a színeket. És volt valami problémám, hogy ezt én nem tudom úgy megoldani, hogy én azt szeretném, és akkor elkezdtem lapozni, Simon Boccanegráról van szó, elkezdtem lapozni a csodálatos festőket, és egyszerűen volt egy kép, emlékszem, egy Rembrandt kép, azt mondtam, hogy ez az. És egyszerűen nem tudom, hogy mit, de valamit átvettem, valamit magamévá tettem, a lelkembe elraktároztam, és azt kijött a színpadon. Vagy versek, tehát összművészet, én azt tudnám mondani. Egy énekesnek meg pláne, tehát a színészeket is kell figyelje, és az énekeseket is. És a zenekart is, és a különböző hangszereket. Tehát egyszerűen a zene, mint olyan, nem elég. Hanem én úgy gondolom, hogy képzőművészetben is az ember kell, hogy képezze magát. Irodalomban. Tehát minden, ami fejleszt, és én nem állok meg. Tehát olyan nincs, hogy én most olyan, majd éppen eleget tanultam.
A hangszínt, most tessék le nekem, hogy ha egy gyönyörű kiállítást megnézek, az az énekesnek, a zenésznek, a muzsikusnak a lelkét is megfesti. És pontosan, hogy az Ilona mondta, hogy összekapcsolta a Rembrandt festőt a Simon Boccanegrával, az Amélia, ugye, igen, Amélia a szerepével, hogy festményt tud festeni a hangjával. És akiben ez nincsen benne, vagy ezt a tapasztalatot, akkor egyszerűvé válik. És az Ilona tényleg mindig azt érzem, amikor hallgatom a hangját, hogy ő nem egy egyszerű operaénekes, hanem ő neki millió árnyalata van a hangjának, és ezért van, mert ő állandóan képzi magát. Ő állandóan olvas, állandóan utána néz, mai napig, és ezáltal tud varázsolni. Tehát igen, egy óriási tehetség, de ő azért tesz arról, hogy ez a tehetség, ez fennmaradjon, és mindig érdekessé váljon. Tehát, hogy mindig jobb legyen ma, mint tegnap volt. És azt gondolom, hogy ez kell, és egy zongoristának is ez kell. Én nagyon szerettem a fiatalokat, és nagyon pártolom őket, pláne ma a zenésznek lenni ez, de hogy tegyenek azért, hogy ők érdekesek legyenek. Ezt mondtuk mindig, hogy tegyél érte, hogy kifejleszd az egy, ha van pláne egyéniséget, fejlesz ki, menjél zenekari előadásokra, hangszeresekre, ne csak az énekeseket. Ha megfogod a partitúrát, ne csak az énekesnek a szólamát nézd. Hogy összeálljon benned azt, hogy mit akart az a zeneszerző. Nem kell belebújni 100%-ig, csak az, hogy tudjál festeni. És az Ilona mindig képes új hangszíneket varázsolni, és amikor az ember tényleg becsukja a szemét, sokszor azt érzem, hogy valami kiállító teremben vagyok, ahol van egy háttérzene, egy csodálatos énekessel, és sorba mennek a szebbnél szebb festmények.
Nem a Simon Boccanegra, hanem Puccini bohém életének részlete következik, de ez sem véletlenül, hamarosan a darab szóba kerül. De először hallgassuk Mimi áriáját az első felvonásból. Tokodi Ilona énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Mihály András vezényli.
Thank you.
Mi a válaszotok, vagy a tanácsotok arra a tulajdonképpen két irányú kérdésre, ami most erről eszembe jutott, és a fiatalokról eszembe jutott, hogy nagyon sokszor érvelünk, vagy magyarázkodunk, nem is tudom, azzal, hogy mert most már a globalizáció az már elérte a zenét is, meg a művészeteket is. A másik, nem is kettő, hanem három felé ágazik a kérdés. A másik az, hogy felgyorsult a világ, tehát nincs idő a fiataloknak arra, hogy mindezt megtegyék, és állandóan része legyen az életüknek ez a fajta tájékozódás és körülnézés, amiről most beszéltetek. És a harmadik pedig az, hogy amit említettél, Ilona, illetve mindketten említettétek, hogy hogyan kell fölállni a színpadra. Manapság sokszor azt látjuk, hogy látvány van, és nem halvány, ha szabad így fogalmazni.
Hát ez mennyire igaz.
De teljesen így van. Hát igen. A külsőség ma az meg nekem túlzás, ami ma van. Sajnos a televízió sem erre megy, hogy kedvet csináljon arra, hogy az érték maradjon meg. Régebben az volt a fontos, hogy az ember, amit megtanult, a közönség által, mert a közönség az partner. Tehát még jobban kihozza belőlem azt a felkészültséget, azt a tudást, ami ott tulajdonképpen a próbákon úgy kezd összeállni, de igazából a közönségnek az inspirációja kell ahhoz. Tehát ez kell az az állandó híd, ez az állandó kapcsolat, az állandó kommunikáció. Tehát hogyha én nem jól kommunikálok, akkor baj van. A kommunikálást azt soha nem úgy értem, hogy ami ma van, hogy kívülről. Tehát minden szép, minden jó kívülről, nagy smink, haj, minden megvan. Csak belülről az, amivel megfogom a közönséget, és amivel úgy megy el a közönség, hogy kaptam valamit, és lehet, hogy lesznek ott Seregi Lászlók, akik az én bohém életem után oda jött hozzám, azt mondja, kislány, mondta a Seregi László, az a csodálatos koreográfus. Kislány, köszönöm a tegnapi bohém élet előadást, mert én ettől egy hétig jobb ember leszek. Tehát valami, amiben az ember belead mindenét. Külsőség is fontos, én azt sem szeretem, hogyha valaki csak fölvesz egy bocsánat. Férfiak szoktak egy fekete inget, és ez lebecsülése a közönségnek. Bocsánat. Vegyen föl egy öltöny, tisztelje meg elsősorban a zeneszerzőt, önmagát és a közönséget. Mm. Tehát ez a három nélkül nem működik. Aztán a másik kérdésed az...
A felgyorsult világ.
Igen, itt nagyon nagy problémát látok, mert hiába érzi az egyén, tehát az énekes, vagy a szólista, vagy az előadó művész, hogy jó lenne egy kicsit megállt parancsolni. Nem tud megállt parancsolni, mert menni kell, haladni kell. Nem tudom, hova rohanunk, de valahova mindig rohannak.
Itt az a probléma, hogy ezek a mai fiatalok, hogy nagyon sok dolguk van. Nagyon felgyorsult a világ, nagyon sok információ van, és a nap az még mindig 24 órába áll, mint 200 évvel ezelőtt, vagy 500 évvel ezelőtt. Tehát akkor sokkal több dolog fért bele, de még 50 évvel ezelőtt is szerintem. Tehát az a probléma, hogy félnek beleülni mélyen a dolgokba. Mert azt hiszik, hogy ott maradnak, és utána lemaradnak valamiről. Viszont van, aki szépen nyugalomba csinálja a dolgát, mint egy öreg lélek, mindig van ilyen. És azok tényleg azok, akik érdeklődnek, hogy kiket hallgassanak, ki legyen a példaképük, mire figyeljenek, mit olvassanak hozzá, hogy osszák be az idejüket. Kíváncsiak arra egy Tokod Ilonára, akinek egy óriási tapasztalata van, hogy milyen tanácsot tud útravalóul adni a gyerekeknek.
Amit még csak egy mondat ehhez, hogy én nagyon nem tartom helyesnek azt, hogy például itt Magyarországon sincs igazából egy énekes menedzser. Régebben működött az Interkoncert és a Filharmoni. Én nem tartom ezt helyesnek, hogy államilag nincs egy ilyen menedzsment. Mert ugyanis a menedzser az egy szakma. Tehát az, hogy én menedzselem, most ezt csinálják az énekesek, saját magamat menedzselem, így posztolok, úgy posztolok, ide küldök, amoda küldök, ez már önmagában elveszi az időt, elveszi az agyat, elvesz mindent attól, hogy az ember koncentráljon, hogy milyen az a Schubert Ständchen. Hogy lehetne azt még szebben énekelni, mint Dietrich Fischer-Dieskau? Én nekem mindig ez volt, hogy mindig, aha, Renata Scotto, na ezt gyönyörűen, de én még találok ehhez valamit, amit nagyon jó, tehát erre jók a példaképek például, hogy hát nekem eszembe jutott még erről valami. És utána elhagyom a példaképeket, mert szeretném a saját egyéniségemet előhozni. De azt mondom, hogy hogy lehet elvárni, nem is várom el szegény fiataloktól, én sajnálom, hogy ebbe a korba születtek. Mert rohan az élet, nem tud megállni egy pillanatra se. Nem tudnak, amit Kodály mondott, hogy menj a természetbe, ki a jó zenész, van egy ilyen csodálatos pici könyv, hogy menj a szabadba, hallgasd az énekeseket, és addig eszedbe jesse jusson leütni. Meg az énekeseket. Nézd meg, hogy hogy kell énekelni. Ha te nem tudod elénekelni a dallamot, akkor azt mondja, ne ülj le az zongorához sem. Mert egy dallamot előre el kell képzelni. Tehát a menedzsment probléma. Én azt látom, komolytalannak is tartom azt, hogy az énekes azzal foglalkozik, ami jó, nem az ő dolga. Mert az egy szakma, amihez mi nem érthetünk úgy. A mi szakmánk az, hogy előadó művészet. Mi szakmánk bőven elég, hogy a zenében vagyunk benne. Hát az kifogyhatatlan. A mai napig is tanulok. Én állandóan tanulok, állandóan Bartok rádiót hallgatok, és tanulok nagyon sokat. Tehát vannak olyan darabok sajnos, amik rácsodálkozom, hogy ó, ezt nagyon régen vagy egyáltalán nem hallottam. És akkor mindig rácsodálkozom, és az, jaj, de jó, mondom, de jó, hogy meg tudtam ezt hallgatni. És ez élteti az embert. Thank you.
Vendégeink közös felvételét hallottuk egy Verdi dalestről, az Aida részlete szólt a negyedik felvonásból, a címszereplő és Radames kettősét Tokod Ilona és Muskát András énekelte, Ács János zongorázott.
Mindezek fényében, amiket most elmondtatok és amikről beszélgettünk, mi az, ami még mindig előre visz benneteket abból a szempontból, részint a saját pályátokon is persze, de abból a szempontból is, hogyha, mint említetted is Ilona, hogyha megkeresnek benneteket fiatalok és tanácsot kérnek. Tehát hogy lehet fenntartani a lelkesedést, az érdeklődést, a segíteni akarást azzal együtt, hogy látjátok, hogy milyen a világ, hogy sok helyen kellene javítani rajta.
Szerintem, aki a zenével eljegyezte magát igazából, jegyességben jár, az nem tud úgysem más csinálni.
Hát abszolút egyetértek Ilonával. Egyébként mi mindig, tehát a zenei ízlésünk az 99%-ban ugyanaz. Sokszor gondolat útján tudunk mi már, ugyanarra gondolunk, de hát ez már 100 000-szer megtörtént.
Az András megismertette velem a csodálatos, színvonalas, könnyű zenét, és ezért nagyon hálás vagyok neki ezért is.
Igen. Mert neki külföldön volt akkor, amikor ezek a nagyszerű zenekarok, a régi zenekarok ezek alakultak, és sokszor szoktunk rá táncolni. De a kérdésedre felelve, hogy hogyan tudnánk megszerettetni, vagy hogyan tudjuk fenntartani ezt az érzést a gyerekben?
Inkább magatokban a segítés vágyát.
Az mindig benne van. Kurzus szoktunk csinálni, például Balassagyarmaton most már 10, vagy Bécsben, és most Zsámbékon is lesz egyébként. És bármit hoz a fiatal énekes, mint nekünk azonnal megjelen olyan képek, amiket azonnal be tudunk illeszteni az ő éneklésébe, vagy tudjuk fejleszteni. Tehát az a készség, hogy megkeres minket, hogy hallgassuk meg, és mit tanácsolunk, néha sok is. Mert állandóan jön. Tehát az igény bennünk mindig megvan. Szerintem ez így is fog maradni, mivel mi is, én is, és Ilona meg pláne mindig fejlesztettük magunkat. És ez egy folyamat. Ez egy flow. És ezáltal soha nem lesz az, hogy kiürülünk. Soha nem tudtam kiürülni, még hogyha 5 évig járt egy gyermek hozzám. Mindig megújult.
Igen.
Csak akkor volt vége, mert mit tudom, fölvették valami egyetemre, vagy egy már külföldre vették föl, de utána még megtartotta velem a kapcsolatot, mert mindig kíváncsi volt a véleményemre. Meg hát az, amit mutat az ember. Hogy a Tokodi Ilona még mindig meg tudja jól mutatni, hogy hogy kéne énekelni, hogy hogy kell azt a hangot, hogy kell azt a frázist, milyen töltéssel, na ez a szó, töltse meg azt a frázist, hogy érdekessé váljon. Ez alap, hogy nem csak a zongorát nyomogatjuk ott, meg ott majd ott gajdulunk valamit, hanem megmutatjuk a hangot, hogy ez hogy kéne, és akkor ilyenkor fölcsillan a szeme, hogy hoppá, hát azért mégiscsak tudnak valamit. Tehát állandóan ébernek kell lenni. Okay. Az éberség ebben a szakmában a legfontosabb, pláne az előadó művészetben. Tehát az, hogy most nagyon furcsát mondok, olyan legyek, mint egy harcművész, egy karatés, hogy abban minden század másodpercben, mert bármi történhet, lehet memóriazavar, kicsúszhat a lábamról a talaj, leesik a zongorista a székről, vagy én is volt, hogy az ember flexibilis legyen. És ezt akarjuk átadni, és az összes tanítványunk csodálva nézi ezt, és látja, hogy mi mindig tudunk adni. Aki erre, és még nagyon fontos is, ezzel bezárom, és az Ilona is ezt mondaná, akinek erre van igénye, aki már azt érzi, hogy megtanult mindent, az nem azt mondom, hogy lelép, hanem a Jóisten eltávolítja tőlünk. Én ebbe hiszek, hogy nem volt szükségünk rá, és őnek is sem ránk, hanem ott neki ott befejeződött. Ilona mindig azt szoktam mondani, hogy nem volt már befogadó képessége.
Tehát
nem
addig
az, hogy
tartott.
Ezzel nincsen probléma, mert ez egy klassz dolog, ha már zenét tanult.
És ha énekel.
Attól jobb ember lesz.
Így van.
Tehát ez nagyon, nem kell világhírű operaénekesnek lennie, vagy zenésznek. Zongorázni nem azért tanul az ember sokszor, hogy egy szokolov legyen belőle, hanem az önmaga belső világának a megszépítésére csinálja. Én azért szeretek néha elővenni a hegedűt, mert mást ad nekem. más szépséget ad.
Igen.
Volt egy csodálatos idegen nyelvű korrepetítorunk, Isten nyugosztója, Mura Péter, nagyon jó karmester is volt a Péter. Igen. Én nagyon szerettem azokat. És mindig ott lógott a kis szivarka, vagy ez nagyon aranyos ember volt. Egy gyereklélek volt, mindig egy segítőkész. De ő mindig azt mondta, hogy Andriskám, ha valamit nem tudsz leénekelni, persze ez a Zeneakadémián volt, vedd elő a hegedűdet, és kezd el azt a dallamot játszani többször, hogy beleívódjon a szervezetet. Jaj, tanárom, minek vegyem én ezt elő? De csak vedd elő. És nagyon sokszor igaza volt, nem hittem neki akkor, nagyon sokszor igaza volt, hogy a hangszer által leképzett hangok memóriává válnak az embernek a szervezetében, az egész lényében. Ezáltal technikailag segíti az énekest. De fordítva, amit az Ilona mondott néhány perccel ezelőtt, hogy ha valaki hangszeres, próbálja leénekelni. Mindegy, hogy csak próbálja leénekelni. Erről még azt hiszem, hogy a Vásári Tamás is beszélt
így
nagyon
van,
sokat.
Így van. Nagyon érdekes, hogy te is a hegedűn, én ezt elfelejtettem mindig mondani, hogy az első hangszerem nekem a hegedű volt. Ja. Mert az édesapám az hegedült, és egy kislánynak mit kell csinálnia, utánozni az édesapját. És vettek egy pici kis hegedűt, és fél évig valahol próbáltam nyökögni rajta, de nagyon érzékeny fülem volt. És nem jön ez, nem kell. Mert hogy nem tudom tisztán eljátszani, hát ez szörnyű, és tisztán el tudom énekelni, és tisztán nem tudom eljátszani. Persze mérhetetlen türelem kell, mint hogy a kézi munkázáshoz is mérhetetlen türelem kell. Ahhoz nekem nem volt elég türelmem, de hogy mennyire haszonba jött még az a fél év is. És aztán utána meg 4 évig fuvoláztam, és zenekarban játszottam, mint ahogy te is játszottál zenekarban.
Persze.
Mert az egy alapvető kamara zene. Tehát az éneklés, az oda kerülünk a színpadra, opera énekesek, én azt nem bírom, mikor valaki fölmondja a leckét, elénekli az áriáját, megy, mint ha mi sem történt volna. Elénekli a duettet, mi sem történt volna. Az egy együttes műfaj, az egy óriási, egy kamara zenének kéne lenni, és ráadásul a hangunkkal tudjuk azt elmondani. Szerintem ez egy csodálatos művészet az éneklés, mert benne van a színészet, benne van a szöveg, benne van az egész dráma, zeneirodalom, minden benne van. Na hát ezért nagyon nehéz persze jól énekelni, mert az ember másikra is kell figyelni, a zenekarra, a karmesterre, tehát egy összművészet ez is.
András, azt mondtad az előbb, hogy 99%-ban egyforma a zenei ízlésetek.
Igen.
Na, akkor most ezt teszteljük itt a műsor végén. Mi legyen az a felvétel, lehet saját, lehet más valakié, amellyel elbúcsúzunk a kedves hallgatóktól?
Hát ezt Ilona dönts el.
Együtt döntsétek.
Mi az? Hát mostanában nagyon szeretünk zongoristákat hallgatni. Szerintem Beethovent szeretne az Ilona, a Mondsány tetszett. Tudom, ezt egyszer mondta valamelyik rádióban, valamelyik, hogy ez már annyira elcsépelt. Én azt gondolom, egy Mondsány szonátát nem lehet elcsépelni, pláne hogyha egy Rudolf Buchbinder játsza.
Thank you.
A zenei házasságok mai műsorában a példakép jelentőségének, fontosságának témáján indultunk el, de sokfelé haladt a beszélgetés. A Tokodi Ilona, Kossuth-díjas operaénekesnő és ugyancsak énekművész férje, Muskát András házaspárral, akiknek először is nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és azt is, hogy egy nagyon szép művet javasoltak a műsor végére. Beethoven opusz 27-es Cis-moll holdfény szonátáját hallottuk vendégeink kérésére Rudolf Buchbinder előadásában. Egy budapesti koncertről idéztük ezt a felvételt. 1979. június 5-én a Zeneakadémián játszotta Beethoven szonátáját Rudolf Buchbinder. Még egyszer nagyon köszönöm vendégeink együttműködését, önöknek pedig, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.
A különleges hangulatú sorozat Miklósa Erika operaénekesnő és Batta András zenetörténész kulturális felfedező műsora, amely számba veszi a Kárpát-medence zenei és művészeti értékeit. Az epizódok hagyományokat, fiatal tehetségeket és kulturális helyszíneket mutatnak be. Partitúra. Összhangzat van. Pozsony. Ma 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
Közvetítések a New Yorki Metropolitan Opera házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra.